Okay, we're picking it up today in chapter 11, book of Revelation.
Ma a János jelenések könyvének 11. fejezetével folytatjuk.
And we're still fitting things into our key, things that were, are, and will be.
Még mindig azt a kulcsot használjuk jelenések könyvének megértéséhez, hogy írd meg, amik voltak, amik vannak, és azok, amelyek ezek után lesznek.
And we're in the church age right now, and the church age does not end until the church is raptured.
Még mindig a gyülekezetek korszakában vagyunk, és a gyülekezet időkorszaka nem végződik addig, amíg az elragadtatás be nem következik.
The church is raptured in Revelation chapter 4, verse 1.
Gyülekezet elragadtatás a jelenések könyve 4. fejezet első versében történik.
And we went over chapters 4 and 5, which have to do with what goes on after the rapture of the church.
Megnéztük a jelenések könyve 4. 5. fejezetének történéseit, amelyek a gyülekezet elragadtatása utáni történéseket írják le.
And of course chapter 6, we're getting at the start of the tribulation and the loosing of the seven seals.
A 6. fejezetben olvastuk a megpróbáltatások kezdeti időszakának történéseit, és kezdődik a 7 pecsétnek a felnyitása.
The first 5 seals happen because the church is gone.
Az első 5 pecsét történései azért valósulnak meg, mert a gyülekezet elment már.
The hinderer of lawlessness.
A gyülekezet a törvénytelenség megakadályozója volt.
And we stopped the devil from having his way.
Vagyis mi akadályozott meg az ördögöt, hogy az útjait beteljesítse?
Of course the church doesn't do it, the Holy Spirit in the church does it, the greater one.
Pontosabban nem a gyülekezet, hanem a Szent Szellem a gyülekezetben, a nagyobb az akadályozza meg.
So actually the Spirit of God is not gone, but it is taken out of the way.
A Szent Szellem nem elmegy a földről, hanem félre áll az útból.
To allow the fulfillment of these scriptures and these events to happen on the earth.
És lehetővé teszi, hogy az igékben megjövendőlt proféciák beteljesedjenek a földön.
And actually the sixth seal starts the outpouring of God's wrath.
A 6. pecsétnél kezdődik Isten haragjának kiárasztása a földre.
So we have there with the first seal, the Antichrist is revealed as a man of peace on a white horse.
Az első pecsétnél olvastuk, hogy az Antikrisztus megjelenik, mint a béke embere egy fehér lovon.
The second seal is war.
A második pecsét a háború.
The third seal is famine.
A harmadik pecsét a szárazság.
Fourth seal is death.
A negyedik pecsét a halál.
The fifth seal is martyrdom, or the killing of born again people that have become after the rapture.
A következő pecsét a mártíroknak a pecsétje, vagyis azoknak az újjászületett keresztényeknek a meggyilkolása, akik az elragadtatás után születtek újjá.
And of course we said this is probably a picture of all ages in heaven of people that have been martyred.
Pontosabban azt mondtuk itt, hogy ez mindazon mártíroknak a képét festi le, akik a különböző évszázadokban mártír halált haltak.
And then we have the sixth seal begins the wrath of God.
A 6. pecséttel kezdődik Isten haragja.
And so we have here in chapter 7 a view of earth, the 144,000, and a view into heaven of the whole church worshiping our Father God.
Itt a 7. fejezetben kapunk képet a 144,000 munkájáról itt a földön, és kapunk képet a mennyből, Istenről és az ott lévő szentekről.
The seventh seal is of course silence in heaven. One half hour silence in heaven.
A 7. pecsét az egy másfél órás csenddel kezdődik a mennyországban.
That's before the starting of the sounding of the seven trumpets.
Ez a csönd előzi meg a 7. trombita szó hangzását.
And so the first 4 trumpets affect the earth, or judgment on the earth.
Az első 4 trombita szó a földet keríti, földre van befolyása.
The last 3 affect man.
Az utolsó 3 trombita szó pedig az emberekre van hatással.
Of course, these judgments are horrible.
Ezek az ítéletek borzalmasak.
And then we're between the 6th and 7th trumpet.
A 6. és a 7. trombita szó között.
And this mystery will be, we just found out, will be cleared up at the seventh trumpet of the second coming of our Lord Jesus Christ, the second advent.
Hetedik trombita szónál feddődik fel az a titok, Jézus Krisztus második adventje, visszajövetele.
And so we're into this information that we need to go to the end of the tribulation period.
Most pedig a megpróbáltatások végső idejének információs anyagát tárjuk föl.
With chapter 11, verse 1 and 2.
A 11. fejezet 1-es és 2-es verse. És adának nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém, és mondta: kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapodják 42 hónapig.
Of course, this is the same event that's described in Daniel.
Ez ugyanaz az esemény, amit már Dániel is leírt. Dániel könyve 9. rész 27-es vers. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad.
So this is Daniel's 70th week called in church terms.
Ezt Daniel 70. hetének hívjuk.
It's a week of years, 7 years.
Ez hét évnek felel meg, egy hét egy év ebben a viszonylatban.
And in, just to describe it shortly, the Antichrist enters into a covenant with national Israel for 7 years, covenant.
Az Antikrisztus szövetségre lép Izrael népével, 7 évre köti ezt a szövetséget.
He is seen as a man of peace.
Úgy jelenik meg a színen, mint a béke embere.
This describes here in certain words that he breaks his covenant in the middle of this 7 year period that's called mid-tribulation.
De a 7 év felén, 3.5 évre rá, megszegi, megtörje ezt a szövetséget.
And he stops the sacrifice and worship of the Jews in Jerusalem.
És leállítja a zsidóknak a véres áldozatok és ételáldozatok bemutatását.
He sets up his image to be worshipped.
És ehelyett felállítja az ő saját képét, azt kell mindenkinek imádni.
And of course that's described as the overspreading of abominations.
És ezt hívja az ige utálatosságnak.
And of course that's because he puts out the spirit of God in the worship of God.
Mert Isten szellemét és magát Istent kizárja az imádatból, és helyette magát helyezi.
And he does that until the consummation or the end of the tribulation period.
És ezt mindaddig teszi, amíg az enyészet rá nem szakad a pusztítóra, vagyis a megpróbáltatások végéig teszi.
And it says there, and then it, at the end be determined shall be poured out the wrath of God on the desolate. And of course those would be those that follow his cause.
Az ige itt azt mondja, hogy az utálatosság szárnyán pusztít mindaddig, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad, ami azt jelenti, hogy az Antikrisztusra és az övéire.
Okay, and we'll go to Matthew, the 24th chapter now.
Máté evangélium 24. rész 15-ös vers. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg.
So that's what we're talking about right here at mid-tribulation. The abomination of desolation starts. He starts the worship of his image there at mid-tribulation.
Erről beszélünk a megpróbáltatások középidejében. A pusztító utálatosság a saját képét állítja ki imádatra, Isten imádata helyett.
And then starts events start happening. These events start happening at this time.
Ezek az események abban az időpontban fognak kezdődni.
As we've explained, has nothing to do with the church. It has to do with national Israel and the Jews.
Mint már elmagyaráztuk, ezek az események függetlenek a gyülekezet korszakától. Ezek a természeti Izraellel, a zsidókkal történő események lesznek.
Now we'll read verse 16 through 20.
Olvassuk a 16-tól 20-as verseket. Akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptatós asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon.
So when this abomination of desolation start at mid-tribulation,
tehát amikor ez az utálatos pusztítás elkezdődik a középidőben,
the Jews, national Israel, flees into the mountains.
Akkor a zsidók, vagyis a természeti Izrael a hegyekbe fut.
And you know, this is talking about Israel.
Ezek az igék Izraelről szólnak.
And we still have a lot of Christians that are hoarding up food for the tribulation.
Mégis nagyon sok olyan keresztény van, aki hatalmas mennyiségű élelmet gyűjt föl a megpróbáltatások idejére.
Guns, etc., whatever.
Fegyvereket és így tovább, bármi is.
Nothing in the Bible that tells us to do that.
De a Biblia számunkra semmi ilyet nem mond, hogy tegyük meg.
And we need to realize very much that this tribulation is going to happen in the 10 countries surrounding Israel or the old Roman Empire.
Azt is meg kell érteni, hogy ezek az események az Izraelt körülvevő azon országokban fognak zajlani, amelyek a volt római birodalmat képezték.
This scripture does not say those that live in Budapest flee into the mountains.
Nem azt mondja az ige tehát, hogy azok az emberek, akik Budapesten laknak, azok szaladjanak a hegyekbe.
Look here in the 16th verse, it says them which be in Judea.
Azt mondja a 16-os vers, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.
So we're talking about when the Antichrist breaks his covenant with Israel.
Vagyis arról van szó, amikor az Antikrisztus megtöri a szövetségét Izraellel.
And those that be in Judea are the ones that need to flee to the mountains.
És akkor azok, akik Júdeában lesznek, azoknak kell a hegyekre futni.
Now we have here, we'll read Revelation chapter 11 verse 2 again.
El fogjuk olvasni újra Jelenések könyve 11. rész 2. versét. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatot, és a szent várost tapodják 42 hónapig.
So that's 3.5 years, the last 3.5 years called the Great Tribulation that the Antichrist has his court.
Ez 3.5 évet jelent pontosan, azt a második 3.5 évet, ami az igazi nagy megpróbáltatások ideje lesz az Antikrisztus uralma alatt.
Okay, we'll read verse 3 through verse 8.
3-tól a 8-as versekig nézzük. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve, 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely szellem szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3.5 napig, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.
So these two witnesses has his power for 3.5 years, the last 3.5 years of the tribulation period.
Ennek a két profétának ez a hatalom 3.5 éves időre adatott a második 3.5 évére a megpróbáltatások 7 éves időszakának. Nézzük a 11. rész 4-es versét. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
And these, it says here are two olive trees.
Azt mondja az ige, hogy két olajfa.
You know, there's a lot of arguing about who these two witnesses are.
Sok vita létezik afelől, ki ez a két tanúbizonyság.
We have here in Zechariah the 4th chapter, Zerubbabel is receiving words from Zechariah encouraging him in the building of the temple.
Itt a Zakariás könyve 4. fejezetében olvashatjuk, hogy Zakariás ígét kap az Úrtól, hogy bátorítsa Zorobábelt arra, hogy a templomot újra építsék.
And so he picks up a little bit of extra right here in the 11th through the 14th verse.
Nézzük meg itt a 11-től 14-es verseket. És felelék, és mondám néki, Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán? És másodszor is felelék, és mondám néki. Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat. És szól a nékem mondván, hát nem tudod én, mik ezek? És mondám, nem uram. És mondá nékem, ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak.
So, Zechariah got this answer when the angel of the Lord gave him this word, or vision of these two olive trees.
Zakariás akkor kapta ezt a választ, amikor az Úr angyala ezt a látást adta a számára.
Or you could say it's, you know, the two candlesticks or the two anointed ones.
A két gyertyatartó, mondhatnánk, hogy a két olajjal felkentje az Úrnak.
Of course this happened in the Old Testament.
Ez természetesen az Ószövetségben történt.
So Christians, you know, they hold to a lot of different ideas and things about these two witnesses.
A keresztények sok elképzelést árasztanak ránk ezzel a két tanúbizonysággal kapcsolatban.
And one of the ways to disprove all of these is Zechariah had a vision into heaven and asked who the two were.
És ezeket úgy lehet a legkönnyebben igazolni, hogy helyesek-e vagy nem, hogy megnézzük Zakariást, aki a mennybe látott, és megkérdezte, hogy kik ezek.
So back there, before the church age, these two are already in heaven.
Még mielőtt a gyülekezeti korszak elkezdődött volna, ez a két tanúbizonyság már fönt volt a mennyben.
And so that should leave out a lot of the 144,000 or the church age or anything else. That should completely eliminate it, I would believe.
És ez azt hiszem, hogy kiküszöböli azokat a téves nézeteket, hogy ez kapcsolatos lenne a 144 ezerrel, vagy a gyülekezettel.
Unless the angel was having a vision of future events, which I don't believe that's the case.
Ha csak az angyal nem egy jövőbeli látomást küldött volna Zakariásnak, de én úgy hiszem, hogy nem ez az eset itt.
The Bible doesn't say who the two witnesses are.
A Biblia nem fedi föl a számunkra, hogy ki ez a két tanúbizonyság.
Almost all scholars agree one of those would be Elijah.
Szinte az összes Biblia szakértő egyetért abban, hogy az egyikőjük Illés kell, hogy legyen.
We have a scripture, it's only in the English translation, in Greek translation, it's not in any Hungarian translations.
Tehát van egy angol fordítás, és van a görög fordítás, de sajnos a magyar fordítás nem ilyen.
And it's Hebrews 10:27.
Ez a Zsidókhoz írt levél 10. rész 27-es verse.
And it says, man is appointed once to die.
Amely azt mondja, hogy az embernek kijelölt, hogy egyszer meghaljon.
That does not say that in any Hungarian translation.
De a magyar Biblia sajnos nem így fordítja.
And we find that Elijah had great faith and to bring down fire and drought, you know, had tremendous faith.
S láttuk azt az ószövetségi történésekben, hogy Illésnek hatalmas hite volt arra, hogy tüzet hozzon le az égből. Királyok második könyve, második rész 11-es vers. És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Malakiás könyve 4. rész 5-ös 6-os vers. Íme, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.
So that's clear that that's Elijah.
Ez teljesen világos, hogy Illésről szól az ige.
Another possibility is Enoch, who did not experience death.
Egy másik lehetőség a másik tanúbizonyságra Énok, aki szintén nem ízlelt halált, hanem élve ragadtatott el.
So that's the general consensus there, and another think that it's Moses because he appeared at the Mount of Transfiguration, Elijah and Moses speaking to Jesus.
Egy másik elképzelés szerint a második tanúbizonyság Mózes, mert a Jézus jelenésénél Illés és Mózes jelentek meg Jézussal együtt a felhőben.
Anyway, the Bible doesn't really tell you, and there's a lot of foolish argument about it, but
tehát végül is, akárhogy is van, a Biblia nem tárja föl ki ez a kettő, és sok buta vitatkozás és érvelés folyik erről.
course, Elijah and Moses there in that particular vision would certainly have the faith and to flow. It's a Holy Spirit that does these miracles, and they would certainly have the faith to take to handle the job.
Tehát Illés és Mózes az a két ószövetségi proféta, akinek valószínűleg megvan ez a fajta hite, hogy ilyen csodák létrejönne, amiket minden esetben a Szent Szellem fog véghez vinni. Jelenések könyve 11. rész 7-től 11-es versig, 12-es versig. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely szellem szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két proféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek szelleme adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esék azokon, akik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, jöjjetek fel ide, és felmenének az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik.
Okay, you notice the parallels to Jesus' ministry. They were 3.5-year ministry there.
Látjátok-e az összefüggést Jézus Krisztus szolgáltával, amely szintén 3,5 éves szolgálat volt?
They were dead 3.5 days and then ascended into heaven, resurrected.
Utána 3,5 napig volt halott, és utána feltámadt, és a mennybe ment.
So, can you imagine the effect it'll have on the earth?
El tudjátok-e képzelni ennek a hatását a földre?
So we have 3 raptures there.
3 különböző elragadtatásról van szó.
The rapture of the church, the start of the tribulation period.
A gyülekezet elragadtatásáról, a megpróbáltatások idejének kezdetén.
The rapture of the 144,000 at mid-tribulation.
A 144,000 elragadtatásáról a középidőben.
Then we have the rapture of the 2 witnesses at post-tribulation or after the tribulation.
És a 2 tanúbizonyság elragadtatása a megpróbáltatások végidején.
Then we have the 13th verse.
A 13. vers. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak 1/10 része elesék, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget.
So this is the end of the tribulation.
Ez a megpróbáltatások végideje.
And we'll find that the 7th vial is an earthquake.
Ez volt a 7. angyal pohara, amelyet kijöntött a levegőre, ezt majd a 16. fejezet 17-es versében olvassuk. Nézzük meg a 14-es verset. A 2. jaj elmúlt, íme a 3. jaj hamar eljön.
So that you have the 7th trumpet, the woes are on the earth, and you have the 7th trumpet basically coming forth.
A 2. jaj elmúlt, a 3. jaj eseményei pedig a 7. angyal trombita szavával kezdődnek.
The last trump is the 7th trumpet.
Az utolsó trombita szó a 7. trombita szó.
And here we have the 7th trumpet here, the 15th verse.
A 15. versben olvashatjuk a 7. angyal trombitáját. A 7. angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala. E világnak országai, ami Urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Nézzük itt folytatólag a verseket a 19-es igéig. És a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esék az ő orcájára, és imádá az Istent. Ezt mondván, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted, és megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
So these are the things that are revealed.
Ezek a dolgok lesznek felfedve.
But doesn't mean they happen at that time.
Nem jelenti azt, hogy abban az időben történnek
meg. See, to reign forever and ever is later.
Az, hogy örökön örökké uralkodik, az későbbire vonatkozik. Jelenések könyve 10. rész, 7. vers. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a profétáknak.
The mystery of God should be finished, see?
Istennek a titka beteljesedik.
And so the mystery that the prophets dealt with was the second advent of our Lord.
A profétáknak a titka, amelyre Isten utalít, az Jézus Krisztus második adventje.
So what was the great mystery about it?
Mi volt a nagy titok ezzel kapcsolatban?
The timing.
Az időzítés.
The seventh trumpet, the mystery is solved and his second advent is 3.5 years later returning.
A 7. angyal trombita szavánál van a középidő, vagyis Isten itt fedi fel azt a titkot, mikor lesz Jézus második adventje, ami még 3.5 évre rá, ezt követően lesz meg. Most indulunk majd a 12. fejezetben.
And for some reason God chose to do this sort of from the beginning of time all the way through to when the devil is restricted to the earth.
Isten itt egy időbeli áttekintést ad számunkra az idő kezdetétől mindaddig az ideig, amíg az ördög hatalma csupán a földre fog korlátozódni.
And even one fellow I was looking reading his book, it made it the 12th chapter, he didn't understand it.
Olvastam az idők végéről több könyvet, az egyik szerző nyíltan elismeri, hogy a 12. fejezet felépítését nem érti.
And so I believe,
én azt hiszem,
of course, when you set this in our key,
amikor ezt beillesztjük a kulcsba,
you see right here at mid-tribulation,
pontosan itt a középidőben,
the seventh trump,
a 7. trombita szónál,
devil and his angels that are left are restricted to the earth.
Akkor az ördög és az ő angyalai kizárólag a földre lesznek kiszorítva.
And we'll go through and we'll start with his rebellion and all the way through just as the chapter does it.
Végig fogunk most menni az ördög lázadásán, pontosan úgy, ahogy ezt maga a fejezet teszi.
But I think the main thing to get out of this in this particular time is that the devil is restricted to the earth at this time and his angels.
De azt hiszem, a fő dolog, amit ebből a fejezetből meg kell értenünk, hogy ebben az időpontban teljesedik az be, hogy az ördög levettetik, és egyedül és kizárólag a földre korlátozódik a hatalma. 12. rész 1-es vers. És láttaték nagy jel az égben, egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében 12 csillagból való korona.
And so we accept this is a symbol of a woman, and I believe this would be a symbol generally accepted as national Israel.
Ez az asszony általánosan elfogadott nézet, hogy maga a természeti Izraelnek a jelképe.
Verse 2.
A 2. vers. Aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben.
Says great travail to birth these, this man-child.
Tehát az asszony terhes volt, és akart szülni, és kínlódott a szülésben.
And so if we stay in our key, the things that shall be.
A kulcsok itt azt jelentik, hogy a dolgok, amik lesznek.
So it tells us it can't be Jesus' birth.
Vagyis ez nem lehet Jézusnak a születése.
Because that's already happened, it's already been discussed in the past events back in the first chapter of the book of Revelation.
Mert ez már megtörtént esemény, és ezt a jelenések könyve első fejezetében már tárgyaltuk.
And so the church is raptured, it's gone.
A gyülekezet már elragadtatott, elment.
And so we're having something here that's coming forth between the sixth and seventh seal.
Itt olyan történésről van szó, amely a 6. és a 7. pecsét között történik meg. 6. verset érjünk. Az asszony pedig elfut a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1000 260 napig.
So this couldn't be the birth of Jesus because Israel didn't flee after his birth into the wilderness.
Ez nem lehet Jézus születésének a leírása, hiszen Jézus születése után Izrael nem menekült el a hegyekbe 1260 napig.
And so I think a good principle here is that everything produces after its kind.
Azt hiszem, hogy egy jó alapelvét, hogy figyelembe vesszük, hogy minden a saját fajtája szerint terem.
It couldn't be the church.
Vagyis ez nem lehet a gyülekezet.
And so it's going to be national Israel.
Ez csak a természetes Izrael lehet.
And the only thing Israel, national Israel produces is going to be Jews.
A természetes Izrael pedig csak zsidókat tud létrehozni.
And so the sun-clothed woman represents a group.
Vagyis a napba öltözött asszony egy csoportját képviseli a zsidóknak.
The 12 stars represent a group.
A 12 csillag is egy csoportot képvisel.
I think we clearly see that's the 12 tribes of Israel.
Azt hiszem, ezt világosan látjuk, hogy ez a 12 törzsét jelenti Izraelnek.
And you have the 144,000, and that's of 12 tribes each, you see, 12 times 12.
És a 144 ezer, az pedig törzsenként 12 ezer emberből áll össze.
And we pick it up in verse 3.
Nézzük a hármas verset. Láttaték más jel is az égben, és íme vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona.
So the dragon anywhere in the Bible is talking about Satan.
A sárkány bárhol is van szóló a Bibliában, mindig a sátánra vonatkozik.
And we have 7 heads.
7 feje van.
Represent 7 world empires up till this time.
Amely 7 világi nagyhatalmat képvisel eddig ezen ideig.
That would be 7 world empires raised up by Satan to destroy the Jews.
Ez 7 világi nagyhatalmat jelent, amelyet az Antikrisztus fog arra össze, hogy elpusztítsa Izraelt.
Even though they had kings,
még akkor is, ha voltak királyaik,
see, they were motivated and directed by Satan for oppressing Israel.
Még akkor is a sátán befolyásolta őket, hogy Izraelt elnyomják.
And you see, that is the reason Satan's objective is to distinguish that bloodline through which the seed Jesus, you see, must came and did come.
A sátánnak mindig is az volt a munkája, hogy kipusztítsa azt a vérvonalat, amelyen keresztül Jézus Krisztus származott.
And so they're all headed up by the devil, hoping to stop the plan of God.
És az ördögnek az volt a terve, hogy Isten munkáját és tervét megakadályozza.
And the 10 horns represent the 10 kingdoms which make up the 8th empire.
A 10 szarv azt a 10 királyságot jelképezi, amely a 8 birodalmat hozza majd létre. A 8 nagy hatalom pedig az Antikrisztus vezetése alá fog kerülni.
The 7 crowns, which means Satan was ruler in 7 empires that were raised up by him, and he was a force behind those empires.
A 7 korona pedig azt jelképezi, 7 nagy hatalomnak a vezetője maga az Antikrisztus, amelyeket ő nevelt ki.
And we'll go into this later and discuss and work this all out.
Később igen fogunk erre rátérni, és beszéljük ezt meg részletesebben.
Go to verse 4.
Négyes vers. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.
That represents the angelic force, demonic force Satan drew out in his original rebellion in heaven.
Ez a démonikus sereg az ördög angyalait és az angyalok seregét jelenti, amelyek a mennyországból szálltak alá a lázadáskor.
And of course we have him down on the earth now, the devil facing the man child.
Most tehát jelenleg az ördög a földön van és szembesül a fiú magzattal.
He just got rid of the church, was raptured.
A gyülekezettől megszabadult, hiszen az elragadtatott.
And you're certainly not interested in 144 evangelists running around over the earth.
És bizonyára nem érdekelt az ördög abban, hogy ez a 144 ezer evangélista a földön munkálkodjon.
Verse 5.
Az ötös vers. És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez.
See, and she, national Israel, brought forth a man-child.
Vagyis az asszony, a természeti Izrael fiú magzatot szült.
See? In this rule and reign, you see, that's with Jesus. Anyone, anytime you have this rod of iron, that means that has to do with the children of the Lord Jesus Christ, whatever dispensation that rule and reign with a rod of iron.
Amikor is a Bibliában olvassuk, hogy uralkodik vasvesszővel, ez mindenképpen Jézus Krisztus gyermekeire utal, mert azok uralkodnak vasvesszővel.
And that has to do with the Lord, whether it's in the Old Testament, the church age, or the 144,000. You know, they rule and reign with Jesus.
Tehát ez mindig is Jézus Krisztussal való együtt uralkodásra utal, legyen ez az Ószövetség, legyen ez az Új Szövetség, vagy a 144 ezer evangélista
and
esete.
That's not something cruel. He's talking about rule with a rod of iron.
Ez nem valami dologra utal, hogy vasvesszővel uralkodik.
That's just talking about discipline and order bringing to the earth.
Ez csak annyit utal, hogy fegyelmet és rendet hoz a földre.
Verse 6.
Hatos vers. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig.
So she flees into the wilderness for exactly 3.5 years.
Az asszony elfut a pusztába, és ott tartózkodik pontosan 3.5 évig.
And if we know we go back to verse 5, you see this man-child was caught up unto God and his throne.
És ha figyelnénk, akkor látnánk az ötös versben, hogy a fiú magzat már előtte elragadtatott Isten trónjához.
And we're really, we're here between the sixth and seventh trump.
És itt valóban a hatos és a hetes trombita szó között vagyunk.
And he's showing us that mid-tribulation is caught up to the throne of God. The 144,000 are gone.
És ez mutatja, hogy a középidőben az elragadtatás vonatkozik a 144 ezerre. Ezek kerülnek a királyi szék elé.
And the abomination of desolation starts.
És akkor kezdődik az utálatos pusztítás.
And Israel is going to have to flee to the wilderness.
És Izraelnek el kell menekülnie a pusztába.
And we go to verse 13.
A 13-as verset tekintsük. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte.
See, the woman here is Israel.
Az asszony itt Izrael.
We see at this point that the devil, of course, is cast down to the earth. He's restricted to the earth is a good way to put it.
Az ördög kivettetett a földre, és az ő hatalma a földre szorítatik.
We read verse 14.
Olvassuk a 14-est. De adaték az asszonynak két nagy sasszány, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és hogy az időnek feléig.
So God prepared a place for Israel in the wilderness.
Vagyis Isten helyet készített Izrael számára a pusztában.
To sustain so they could survive for 3.5 years.
Hogy túlélhesse ezeket az időket 3.5 évig.
And they can't be touched at that time. They're completely protected.
És teljesen védelem alatt vannak, nem érheti őket bántódás.
And so that's what it's talking about when it's talking about the woman Israel.
Tehát erről szól az ige Izraelről, amikor az asszonyról ír.
And I think we need to catch this primary event.
És azt hiszem, hogy meg kell értenünk ezt az elsődleges eseményt.
It's a casting out of Satan to the earth and restricted to the earth.
Hogy a sátán kivettetik a földre, és az uralma a földre korlátozódik.
We'll read verse 7 through 9.
A 7-től 9-es verseket olvassuk. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
Okay, we read verse 12 here.
12. vers. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, hogy haraggal teljen, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.
You see, so this is the third woe.
Ez a harmadik jaj kiáltás.
The devil is cast out of heaven.
Az ördög kivettetett a mennyből.
And this is the seventh trump or the third woe.
Ez a hetedik trombita szó, vagy másként a harmadik jaj.
What is the devil doing here in heaven?
Mit tesz itt az ördög a mennyben?
Why is it a future event when he has already been cast out of heaven?
Miért létezik az, hogy ez egy jövőbeli esemény lehet, amikor ő már a mennyből kivettetett előzőleg?
And I think it's good. We're going to go back and we're going to discuss this.
Vissza fogunk erre térni, és ezt meg fogjuk beszélni.
And we need to understand.
Meg kell azt érteni,
that there's a third heaven.
Hogy létezik a harmadik mennyország.
And that's up the planet heaven or the throne of God.
Ez maga a mennyország, vagyis az Isten trónja.
And a second heaven.
Létezik a második mennyország.
And then a first heaven, which is here, the atmosphere of the earth.
És létezik az első mennyország, ami maga a Föld és az ő atmoszférája.
So I think it's important that we go back to the world that was.
Azt hiszem, hogy itt nagyon fontos, hogy visszamenjünk arra a világra, amely volt.
And I'll try to help you out and make these things as simple as possible.
Megpróbálok abban segíteni nektek, hogy ezt olyan egyszerűen mondjam el, ahogy csak lehetséges.
Particularly with God's help.
Főleg akkor, ha Isten is segít.
So we'll go to 2 Peter chapter 3.
Ezért Péter második levelére, a harmadik fejezetre.
And Peter is talking to people who don't understand the pre-Adamic world.
Megyünk, és ott meglátjuk, hogy Péter olyan embereknek írja levelét, akik nem értették meg azt, hogy létezett egy Ádámot megelőző világ is. Péter második levele, harmadik rész, 5-től 7-es versek. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
So when we're talking, it refers to the world that was.
Vagyis amikor arra a világra utal az ige, amely volt,
it's talking about the world that existed prior to what we read about in Genesis 1:1-1:2.
Az arra a világra utal, amely a Mózes első könyve első fejezetének 1-es és 2-es versek között volt.
You see this Genesis 1:1.
Mert Mózes első könyve első rész első verse. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
So this is another world that existed before that time or our time began.
Ez egy másik világ volt, amelyet Isten teremtett, még a mi világunkat megelőzően.
So there was another world that existed before this time began.
Tehát létezett egy másik világ, amely létezett, még mielőtt a mi világunk keletkezett volna.
And so people who read these verses, very casual readers, think of Noah's flood.
És az ember olvassa ezeket az igéket, és kicsit felületesen olvassa, akkor úgy gondolná, hogy ez esetleg, hogy víz által elveszett, ez Noé özönvize lett volna.
And they think that's what it is in verse 6.
És gondolják, hogy ez lesz az a hatos vers itt.
But it's not Noah's flood.
2 Péter 3-ban, de ez nem Noénak az özönvize.
And there's a lot of reasons.
És ennek sok oka van.
The basic world in the Greek there is cosmos, social system.
Az eredeti világ a görög szövegben a kozmosz.
So in other words, the social system that existed at that time was overflowed with water and perished or disappeared.
És az a világ, az eredeti világ, az elborítatott vízzel és elveszett.
Now when Noah's flood came, the social system did not perish.
De amikor Noé özönvize kiáradt a földre, akkor a természeti világ az nem pusztult el.
Of course his family was on the ark along with all of the animals.
Hiszen Noé bárkájában az állatok minden fajtájából egy-egy pár megmenekült.
The world was just purified.
A világ csak megtisztult.
It was purged of corruption.
A gonoszságból és a korrupcióból tisztult meg.
And God told Noah to replenish the earth.
És Isten azt mondta Noénak, hogy újra népesítsd be a földet.
The social system that existed did not perish.
Vagyis az a természeti világ, amely létezett előtte, Noé özönvíze előtt, az nem pusztult el.
So the world did not perish or disappear as such.
Vagyis a világ abban az időben nem pusztult el, nem veszett el.
And recreation was not required.
Ezért nem volt szükséges az újrateremtés.
When Noah's flood ended, the world system was still there.
Amikor Noé özönvizének vége lett, a világrendszer ugyanaz maradt.
Now we have verse 7, we'll read here.
A hetes vers. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
But you see, this is a recreation was required because that world perished or literally disappeared.
Az újrateremtés akkor volt szükséges, amikor az előző világ elveszett, vagyis elpusztult.
And that wasn't any living creature left.
Akkor élő dolog nem maradt meg.
And recreation was necessary.
És akkor az újrateremtés szükséges volt.
So what we're seeing in the chapter 1 of Genesis.
Amit tehát látunk Mózes 1:1-ben.
Is a recreation.
Az egy újrateremtés.
There was a world that existed prior to that one.
Volt egy világ, egy megelőző világ, amely a mostani világunkat előzte meg.
And we need to have an understanding if the scriptures are going to fit in place.
Meg kell értenünk ezt ahhoz, hogy az igék a helyes helyre be tudjanak illeszkedni.
And so the flood we'll be talking about here in 2 Peter is known as Lucifer's flood.
Tehát az a vízözön, amely vízzel elbojtotta azt a világot, az Lucifer özönvize volt.
Not Noah's flood.
Nem Noénak az özönvize.
And we'll look into it a little more now.
Nézzük meg egy kicsit részletesebben. Zsoltárok könyve, 104. rész, 6-tól 9-es versig. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.
So the key is found here.
Itt találjuk meg a kulcsot.
See, verse 7. At thy rebuke they fled.
Egy kiáltásodtól eloszlának.
Couldn't be Noah's flood.
Ez nem lehetett Noé özönvize.
Because the waters rescended over a 150-day period.
Mert akkor a víz visszahúzódásához 150 napra volt szükség.
You see, until the ark came to rest.
És ment vissza addig, amíg a bárka újra szárazföldre nem ért.
It says on in verse 7, at the voice of thy thunder, see, they hosted away.
És mennydörgésednek szavától szétriadt.
You see. So what's happening here in Genesis chapter 1?
Ez az, ami Mózes első könyve első fejezetében található.
That's right, you're having a rebuke of the water, see, in Genesis 1:2. God speaking to him.
Isten ott megdorgálja azokat a vizeket.
So we have something created out of something that was formless, was void.
Tehát valami, ami addig üres volt és kietlen volt, újra formát ölt.
And the scriptures say they hasted away or rushed away the waters at God's rebuke.
És az ige azt mondja, hogy az a víz, amelyet Isten megdorgált, az szétriadt.
So in Noah's flood, God never rebuked the waters.
Noé özönvíze után Isten nem dorgálta meg a vizet.
So we're talking about Lucifer's flood. Here's what happened.
Úgyhogy itt Lucifer özönvizéről van szó, ez történt.
This is so important to help bring together many scriptures.
Ez nagyon-nagyon fontos, segít nekünk, hogy össze tudjunk illeszteni sok-sok igét.
But you know, traditional religion.
Tudjátok, hogy a hagyományos vallásosság azt tanítja, hogy mindez 6000 éve van, attól kezdve vagyunk.
And that's the reason it turns many people away from Christianity.
És ez az ok, hogy például nagyon sokan elfordulnak a kereszténységtől.
But really the earth is millions of years old.
Mert a Föld valójában sok-sok millió éves. Ádám teremtése 6000 évre nyúlik vissza. De a Biblia nem azt tanítja, hogy a teremtés az csak 6000 éves lenne.
So we have something between Genesis chapter 1, verse 1 and verse 2.
Tehát itt történések vannak Mózes első könyve első fejezetének első és második verse között.
So there is unknown millions of years that passed by, a gap.
Ismeretlen millió évek teltek el, időszakadék van az egyes és kettes vers között. Mózes első könyve első fejezet második vers. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten szelleme lebeg vala a vizek felett.
The deep refers to Lucifer's flood.
A mélység az Lucifer özönvizéhez utal.
And that brought about a complete eradication of the world that was.
És ez hozta azt a teljes megsemmisítését annak a világnak, amely előtte volt.
So this is Lucifer's flood referred to here as a deep.
Lucifer özönvízére utal az a mélység, amelyet itt olvashatunk a versben.
Look at verse 1.
Nézzük az első verset. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
See, God always creates things perfect, not void.
Isten mindig tökéletesen teremti meg a dolgokat, és nem üresen és kietlenül és pusztán.
The Hebrew word tahu.
A héber szó tahu.
Is translated form and void.
Kietlen és pusztának van fordítva.
And the Hebrew word means empty.
Ez a héber szó üreset jelent.
And God says himself.
Isten maga azt mondja,
that he doesn't create void and empty.
Hogy ő nem teremt kietlen és puszta üres dolgokat. Ézaiás könyve 45. rész 18-as vers. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté. Ő az Isten, aki alkotá a földet, és teremté azt, és megerősíté. Nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá, én vagyok az Úr, és több nincsen.
See, in vain here is the same word tahu.
A nem hiába fordítás helyén, az eredetiben ugyanaz a héber szó, a tahu áll.
So it's the same Hebrew verb used in verse 2, without form and void.
Amit a Mózes első könyvében olvastunk, hogy üresen és kietlenül és pusztán, az a szó áll itt is.
So it's correct to say God has not created anything without form and void.
Vagyis itt úgy kellene olvasnunk Ézaiásban ezt a verset, hogy amikor Isten alkotá a földet és teremté azt és megerősíté, nem üresen és pusztán és kietlenül teremté azt.
Our correct Hebrew never created empty.
Vagyis soha nem teremtett üreset.
He formed it to be inhabited. I am the Lord.
Hanem lakásul alkotá azt, én vagyok az Úr, és több nincsen.
And you know, God's talking about his own intent to be inhabited the earth.
Isten itt a saját szándékáról beszél, hogy a földet lakásul teremtette.
So what's the deal?
Mi a helyzet akkor?
If he didn't create it that way, how did it get that way?
Ha nem így teremtette Isten a földet, akkor hogyan vált ilyenné? Nézzük Mózes első könyve, első rész, második versét. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten szelleme lebeg vala a vizek felett.
So it says our earth was without form.
A föld kietlen és puszta vala.
That word was is haya.
A vala szó helyett a héberben a haya szó áll.
And it's translated in the Hebrew throughout the Old Testament several hundred times.
A zsidó ószövetségben, a héber nyelven több száz alkalommal ez a szó előfordul.
And 100% it is translated became.
És minden esetben 100%-ban kivéve ezt az egyet, úgy fordítják, hogy vált.
So there's no other place in the Bible it's translated was, but here.
Sehol máshol nem fordítják vala, ként, hanem váltként, kivéve ezt az egy helyet.
So it should be translated.
Vagyis így kellene, hogy fordítsák.
The earth became without form and void.
A föld pedig kietlené és pusztává vált.
So what happened?
Mi történt?
A catastrophic event happened between verse 1 and verse 2.
Katasztrofális események történtek az 1-es és a 2-es vers közötti időszakban.
A event that caused God's creation to perish.
Olyan események, amelyek azt okozták, hogy Isten teremtménye elpusztult.
See, the world that was to perish.
A világ, amely volt, elpusztult.
And made necessary a recreation.
És ezért volt szükség egy újrateremtésre.
So what was the event that caused this catastrophic destruction?
Mi volt az az esemény, amely ezt a katasztrofális pusztulást okozta? Ezekiel könyve 28. rész, 11-es vers. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván.
So we have a rule of double application.
Itt két fajta jelentést fogunk megtalálni.
A natural meaning and a spiritual.
Van egy természeti jelentése is az olvasottaknak, meg egy szellemi jelentése is.
In the natural realm it's addressed to the king of Tyrus.
A természeti jelentése a Stírus királyához szóló üzenet.
Spiritually it applies to Satan.
Szellemi értelemben pedig a Sátánhoz címződik ez az ige. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki, így szól az Úristen, te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onyxszal, berillussal, zafirral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, melyen teremtetél.
So he's talking to an angel.
Egy angyalról van szó.
Lucifer, the most beautiful before recreation.
Luciferről, a legcsodálatosabb teremtményről.
Because certainly not beautiful in the garden. He was a snake.
A Éden kertjében már nem a legszebb teremtmény, hanem egy kígyó formájában jelenik meg.
You see. And Lucifer is here, he's in Eden, the garden of God, long before we see him as a snake in Genesis.
És itt Isten kertjében, Édenben, jóval előtte, mielőtt kígyó formájában jelenik meg, látjuk az ő csodálatos formájában.
So this is part of the world that was.
Ez egy része annak a világnak, ami volt.
Verse 14.
14. Valál felkent, oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
See, so he was the anointed cherub.
Felkent, oltalmazó kérub volt.
And so he was the ruler in this place, anointed by God to rule.
Isten felkentje volt, és uralkodásra volt felkentve.
To cover and protect.
Hogy megvéd, hogy beborítsa és megvédelmezze Isten hegyét.
And God said, I set thee.
És én helyeztelek, mondja Isten oda.
Say, God put him there.
Vagyis Isten helyezte őt oda.
Verse
15. Fedhetetlen valál útjaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
Okay. How did sin come?
Hogyan jött a bűn?
Pride.
A kevésséggel. 16-os, 17-es vers. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. A földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.
This is Satan before he fell.
Ez volt még Sátán, mielőtt földre vetetett volna.
Pictured as the most beautiful of God's creation.
A legcsodálatosabb teremtménye Istennek, ahogy olvassuk ebből a képből.
See him sat as one of the three of God's three archangels.
Egyike volt Isten három arkangyalának.
He had to be set with Gabriel and Michael.
Gábriellel és Mihály arkangyallal együtt volt ő a harmadik.
And even more, you see him with the responsibility of all the heavenly praise and worship.
És látjuk, hogy az övé volt a tiszt és a felelősség a mennyei dicséretek szolgálatában. 13. vers. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onyxszal, berillussal, zafírral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, melyen teremtetél.
He was created to lead the heavenly praise of our Lord.
Ami Urunk mennyei dicséretének a vezetésére teremtetett.
The devil can't stand it today and wants to pervert it.
Ma az ördög ki nem állhatja az Úr dicséretét, és azt ki akarja csavarni az eredeti formájából.
And lead young people off into the wrong direction.
És a fiatal embereket rossz irányba akarja vezetni.
So we see here him leading in the praise and worship in heavenly places.
Itt még úgy látjuk őt, mint amikor a mennyei helyeken van, és a mennyei dicséretet és imádást vezeti.
Anyway, we see here Lucifer long before Genesis and the garden where he was a snake.
Itt tehát Luciferről kapunk egy bepillantást, jóval-jóval előtte, mielőtt Éden kertjében, mint kígyó megjelenik.
You know, we're running in close to the end of this cassette.
Ennek a kazettának a vége felé járunk.
So we'll just pick this teaching up.
Úgyhogy ezt a tanítást.
In on the next teaching, just continuing it.
A következő kazettán közvetlen folytatásban meghallgathatjátok.
Because here in Revelation 12th chapter.
Mert itt a Jelenések könyve 12. fejezetében.
We have, I say, a thing running on Satan all the way from his original fall, all the way through to his being restricted to the earth.
Nyomon követhetjük az ördög történetét az eredeti bukásától egészen addig a pillanatig, amikor levettetik a földre, és az uralma a földre korlátozódik.